Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Bevallom hősiesen, azért jó viszonylag egy végén, a végén előadni egy konferenciának, már relatíva kevesebb vihetik el a rossz hírét, hogy mit is mondott. Másrészt meghallgatva az előző előadásokat, kicsit interaktívvá lehet tenni ezt a beszélgetést, hiszen a mai napot végighallgatva legalább már tudom, hogy miért vagyok itt, hiszen kicsit félve indultam ide, mit keres a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálatnak bármilyen tisztségviselője a Digitális Esélyegyenlőség konferencián, még akkor is, hogyha a feladat és a téma azért az nekünk a szakmánkba, a szakterületünkbe vág. Nagyon röviden a Máltai Szeretett Szolgálatról néhány szót mondanék, azért, mert minket mindenki ismer, de senki nem tud rólunk semmit. Legalábbis nagyon igyekszünk, hogy olyan dolgokról ismerjenek bennünket, amelyekben önöket, illetve a társadalmat igyekszünk megszólítani elsősorban. Hát minket mindenki ismer arról, hogy adományt gyűjtünk, mindenki ismer arról, hogy ha árvízben helyt kell állni, akkor majd a gumicsizmában mi rohangálunk, és az autóink és a mentőink mennek, látni bennünket a Vörösiszabban, de egyébként a tevékenységünket az elmúlt 22 évben döntően ezek a nagy akciók már csak kísérik és nagyon fontossá teszik, de emellett 200, jelen pillanatban több mint 200 szociális és egészségügyi intézményt tartunk fent az országban, és mint ilyen Magyarország legnagyobb intézmény fenntartója vagyunk. Több mint 1000 alkalmazottal dolgozunk, és jelen pillanatban több mint 6000 önkéntessel ezekben a feladatokban. Amiért én ma itt vagyok, az az, hogy és amiért vállaltam ezt a szereplést, az az, hogy beszélgessünk egy kicsit arról, amiről ma már sok szó esett, és nekem nagyon nagy öröm volt, hogy azon a folyamaton keresztül mentünk, hogy beszéltünk a fogyatékkal élőkről és az ő ellátásukról, beszéltünk a betegekről, a kórházi betegekről és a diagnosztikai eszközökről, és most eljuthatunk ebben a folyamatban, beszéltünk a piacról, hogy ő hogyan és mit gondol az e-health eszközökről és azoknak a fejlesztéséről, és most jön ennek egy kicsit az a része, ami a szociális terület, amikor a szociális gondoskodásról, gondozásról beszélünk. Nagyon röviden felelevelítem, nem tudtam, hogy Kozman professzor nagyon komolyan készül demográfiai adatokkal, de azt gondolom csak az érthetőség kedvéért néhány adatot én is szeretnék megmutatni. Európában, és én nem a magyar, hanem az európai adatokat mutatom meg, az átlag életkor rohamosan nő. Ez azt jelenti, hogy a 1980-hoz képest láthatóan a hölgyek esetében ez 2050-es időtávban egy 10 éves növekedést jelent, a férfiak esetében ez még nagyobb lesz ez a növekedés. Tehát azon kívül, hogy az átlag életkorunk Európában rohamosan növekszik, emellett társadalmunk öregszik el igen gyorsan, és ez nagyon fontos számokban is megjelenik, mégpedig ebben a bizonyos eltartottsági rátában, amit szintén professzor úr említett, ami 2004-ben még 24,5%-os volt, 2050-ben már 51%-os lesz, ezt kicsit képletesen, nem a toalettekről loptam le az ikonokat. Ez azt jelenti, hogy 2004-ben még 4 eltartó jutott egy eltartótra, 2050-ben ez európai átlagban már csak 2 lesz. 2050-re a 65 éven felüliek száma 2004-hez képest 77%-kal nő, és ez döntő többségében már a 80 éven felülieket fogja jelenteni. És még egy információ, vagy adat, amire figyelnünk kell a leendő éveknek a gondozás tervezésénél, hogy az egyszemélyes háztartásoknak az aránya már most meghaladta, 2001-es adat van utoljára európai szinten, amit mértek, 28% volt, már ez azóta közel 10%-kal ismételten nagyobb, ami azt jelenti, hogy a háztartásokban ez az összháztartáshoz képest ennyiben csak egy ember él. Természetesen ez nem csak az időseket jelenti, de döntő többségében már ma is idős emberekről beszélünk, akik egy személyes háztartásban élnek, és fontos azt tudni, hogy a szociológia ezt erősen vizsgálja. Európában az egyszemélyes háztartásoknál a legmagasabb a szegénységi kockázat, tehát ha nagyon egyszerűen és vulgárisan fogalmazunk, ezek az emberek nem jó módúak, szegények, a vásárlóképességük elég alacsony. Egy idős ember életébe, és én zömével az idősekről fogok most beszélni, 3 nagyon nagy gondozási ciklust különböztettünk meg. Az első ciklus az, amikor tulajdonképpen még már nem aktív, az aktív alatt azt értem, hogy esetleg már a munkaerőpiacról kilépett, nyugdíjas, de otthonában teljesen egyedül él, önálló életvitelt folytat, segítségre különösképpen nem szorul, vagy pedig nagyon kevés dologban szorul segítségre, abban is legfeljebb alkalmi módon. Nyilván rengetegünknek van ilyen ismerőse, rokona, tudjuk, hogy, hogy meddig tart ez az időszak, ennek az időszaknak egyszer csak vége szakad, és ekkor, mikor vége van, akkor jön az az időszak, ami az otthonában valami fajta gondoskodásban részesül, ez a gondoskodás minden esetben személyes gondoskodást jelent. Tehát az azt jelenti, hogy ő hozzá már valaki valamilyen rendszerességgel oda jár segíteni. Úgy hívják, hogy, házi gondozás, házi segítségnyújtás jelen pillanatban a szociális részét, amit a kollega nursingnek vagy házi ápolásnak mondott. Itt az alapvető először a szociális ellátás jön be. A házi ápolás az egy nagyon szigorúan szabályozott szakellátás egyébként Magyarországon, nagyon kevesen is jutnak hozzá, mert sokkal kevesebben, mint kéne, de alapvetően, amihez majdnem a legtöbben hozzájutnak, az a szociális része, ez a házi segítségnyújtás. De ez mindenképpen már egy személyes, folyamatos vagy rendszeres jelenléten alapuló gondoskodás, amihez kötődnek különböző szolgáltatások, és a harmadik ilyen sötét szakasz az, ami Magyarországon és egyébként Európában is jelen pillanatban döntően jellemző, hogy kevesen halnak meg otthon. Ez ugye egy kicsit brutálisan hangzik, amit most mondok, hiszen a halálról nem nagyon szeretünk mi, pláne városi emberek beszélni, félünk tőle, rettegünk tőle, elidegenedtünk tőle, de ma Magyarországon és Európában is a legtöbb ember már intézményes körülmények között kórházban, vagy bentlakásos szociális, vagy ápolási jellegű intézményben veszíti el az életét, és az élete utolsó szakaszát ebben, ilyen típusú intézményben tölti el. Magyarországon mi ebben különösen élenjáróak vagyunk, mert hogy mi, nekünk az elmúlt 50-70 év, mert sikerült alaszocializálni bennünket, hogy nem jó a többgenerációs családmodell, a családnak valamilyen szinten, mint a társadalom alapvető egységének a bomlása, vagy inkább azt mondom, hogy részben tudatos bomlasztása, az nagyon-nagyon nagy károkat okozott, mert a jelen pillanatban egy átlag magyar ember, mikor a nagymama nagyon beteg lesz, és leesik a lábáról, az első gondolata, vagy az első kettőben benne van az, hogy valamilyen intézménybe lassacskán be kéne költöztetni a nagymamát. Na most a helyzet az nagyon rossz. Mert hogy az a helyzet, hogy az előző demográfiai adatokat, ha egy kicsikét látjuk, és mondjuk társítjuk azokkal az információkkal, hogy ahogy ugyan Kozman professzor úr azt mondta, hogy 2050-re előregszik Európa, a helyzet az az, hogy ennek a hatásai sokkal korábban jelentkeznek már. Most a Ratko korszaknak a nyugdíjba vonulása után 2020-ra a magyar munkaerőpiac döntően fog átalakulni ebből a szempontból. Már az eltartottsági ráta olyan állapotokat fog mutatni, és annyi idős ember fog közöttünk élni. Most már meghosszabbodott élettartammal, hála Istennek, hogy ezt az állam azokkal az eszközökkel, amik jelen pillanatban rendelkezésére állnak, nem tudja megoldani. Nem tud sem a rendelkezésükre állni megfelelő gondozással, sem szociális értelemben, sem egészségügyi értelemben, sem sehogy. A nagyellátó rendszereknek ilyen értelemben az átalakítása az nagyon sürgős, hogy a nagyellátó rendszerek alatt értjük a nyugdíjat, érthetjük a egészségügyi ellátórendszert és a gondoskodásról szóló, vagy gondoskodást végző ellátórendszert, mert nem lesz rá képes, olyan tömegű embert kéne ellátni, hogy mit tud csinálni az állam, mivel nem tudja a kapacitásait ilyen értelemben növelni, ezért a rászorultság a hozzáférést fogja kvázi csökkenteni, magyarul a rászorultsági elveket fogja úgy meghatározni, hogy csak egy nagyon szűk, és tényleg a leginkább rászoruló rétegek fognak tudni bejutni az állami intézményekbe, vagy fognak onnan gondoskodást kapni. Ez felveti azt, hogy akkor vajon mi lesz az idősekkel, vajon mi lesz a gondozás, ápolás a szoruló emberekkel, és hát egyértelmű, és ez látszik a tendenciákon, hogy a piac is felismerte azt, hogy neki itt dolga van, szerepei lehetnek, hiszen a piacnak nagyon erőtesen be kell lépnie erre a területre különböző eszközökkel, amit azoknak, a családoknak, azoknak az embereknek meg kell majd vásárolni, akik nem fognak hozzájutni az állami gondoskodáshoz, vagy csak részben fognak. Másik pedig, hogy maguknak, a családoknak, a háztartásoknak, akik nem mindig lesznek majd fizetőképesek, kell megoldást találni a saját idős ember, saját idős gondozottjuk, édesanyjuk, édesapjuk, nagypapájuk, nagymamájuknak a gondozására energiát kell fektessenek. Tehát itt sokkal erősebben ki fog nyílni sajnos a feladat mindenki előtt, és a felelősség visszahullik bizonyos értelemben a családokra és az egyénekre, amit természetesen valamilyen módon a piacnak meg is kell találni majd a saját feladatát, hogy ő hogy tud erre a szerep területre okosan bemenni. néhány szolgáltatás típus, amit ezekben az időszakokban nyújtunk. Ugye itt most még nem a digitális, vagy pedig inkább azt mondom, hogy információtechnológia alapú szolgáltatásokról beszélünk, hanem az alap szolgáltatásokról. Itt leginkább a prevencióról van szó. A prevenció arról szól az első szakaszban, hogy minél korábban, minél későbben következzen be a második. Nagyon egyszerű a célja, minél később jussunk el a személyes gondoskodásig. Itt ugye a nappali ellátások vannak, magyarul bemehet valahova az idős ember, kapcsolatot tarthat, viszünk neki enni. Különböző lakását, vagy akár a környezetét átalakító programokat viszünk házhoz helybe, hogy mondjuk jobban tudja használni a lakását. Lejjebb visszük a kilincset, meg a villanykapcsolót, kicseréljük a kádat, zuhanytálcára, ez az idős barát program, látogató, önkéntes programokat szervezünk, stb. A második szakasz, ahol már mindenképpen a személyes gondoskodásról beszélünk, ott jön be a házi segítségnyújtás, az otthoni ápolás, ez a két szolgáltatás, ami nagyon közel áll egymáshoz, és nagyon vékony a határterülete, hogy hol válik, meddig van szociális gondoskodás, honnan kezdődik az ápolás. Ez egy álló vita egyébként a magyar jogrendszerben, hogy ugye ez is finanszírozási kérdés, hogy meddig a szociális oldalra jön a finanszírozás, és mikor jön az egészségügyből. Itt is jön az étkeztetés, stb. És nem beszélek a szolgáltatásokról az intézményi ellátásban, hiszen egyébként ott világos számunkra minden, hogy ott mit kapunk, mit nem, abba kevés beleszólásunk van. És kicsit szeretném ugyanezt az ábrát megmutatni abból a szempontból is, hogy a milyen jellegű programok futnak most, és futhatnak most az időseknek a háztartásában, amik már nem a személyes gondoskodáshoz kötődnek közvetlenül, illetve mik azok az eszközök, amiket most adunk nekik, adhatunk nekik, és már ahhoz a, én nem IHS-nek nevezném, mert hogy erről majd kitérek, vagy kicsit vitatkozzak is a kollégával, hogy mi az, amiben én nagyon rossz, vagy másképp látom azt, amit ő mondott, de az első fázisban mindenképpen a kommunikációt erősítő programok, erre egyébként elég jó modellkísérletek zajlanak, még a Skype használata kapcsán és idősek tanítása kapcsán, a biztonságot erősítő programok. Ez például a jelzőrendszer, és a korai felismerés segítő programok, de itt már vannak olyan eszközök is elsősorban Nyugat-Európában, ami mondjuk a gyógyszerbevételét vizsgáló, folyamatosan naplózó digitális eszközök, vagy akár valamilyen fajta diagnosztikai, egyszerű diagnosztikai eszközök, amik naplóznak, és nyilván azokkal a problémákkal naplóznak, amit a kollega is említett. És hát a második szakaszban már a prevenciós és a gondozás tápolás segítő programok jönnek előtérbe. Itt megint biztonsági, diagnosztikai, követő, kommunikációs eszközök és programok azok, amik jöhetnek. Abban valószínűleg egyetértünk, hogy a cukrászatnak nem fő eszköze a kalapács. Én meg azt tudom mondani, hogy az e-healthnek nem eszköze a nyomógomb, a pánikgomb. És ott van a nagy tévedése általában a szolgáltatóknak, hogy ez az eszköz, ez nem arra való, hogy ő valamifajta egészségügyi biztonságban legyen. Ezt az eszközt már a második szakaszban használjuk döntően, amikor ő gondoskodásban, személyes gondoskodásban részesül, és egyetlen egy dologra szolgál, ne kelljen ott aludni nála. Tehát, hogy a személyes gondoskodásban az emberi erőforrás csökkentse. Itt szokta elkövetni az első nagy hibát egyébként a piac, amikor szolgáltatásokat tervez, mert nem ismeri pontosan ezeket a ciklusokat, vagy nem nagyon kíváncsi rá, és úgy próbálja eladni a második, meg az első szakaszban is az eszközöket, hogy mindenáron azt teszi hozzá, hogy ez azért lesz neked jó, mert a személyes gondoskodás csökkenti, annak az igényét csökkenti. Nem csökkenti, segíti. Tehát valahol azt a logikai társítást kell a fejlesztéseknél megtanulni, hogy a második szakaszban, amikor már mindenképpen nővér vagy gondozó jár a nénihez, bácsihoz, mert nem tud bevásárolni, mert nem tud egyedül közlekedni, mert nem tud egyedül főzni, mert olyan deficitjei vannak már a betegségei, krónikus betegségei kapcsán, amelyekben funkcióvesztései vannak, ott a gondoskodás nem elkerülhető. Viszont, hogyha a gondoskodást, a ház, otthon közeli gondoskodást nem szervezzük meg számára, akkor egy út marad, hogy intézménybe visszük, annál drágább ellátás nincs. Az a legdrágább ellátás, ez akár kórház, akár idős otthon, amiről beszélünk. Tehát mindenképpen ebben a szakaszban olyan eszközöket és olyan fejlesztéseket kell kínálni, aminek tévedés ne essék a felhasználója, nem az idős ember, hanem a felhasználója, döntően már az ő gondozója, aki ott a munkát vele végezni fogja. Tehát képzeljük el azt a szituációt, amikor én abban a második szakaszban fejlesztek és eszközt akarok eladni, És azzal akarom eladni, hogy hölgyeim és uraim, ez azért jó, mert akkor majd nem kell kimenni gondozni. Ezt kinek adom el? Ki a felhasználó? A gondozó. Hát elég bután fog rám nézni, mint ahogy elég bután is néznek rá ilyenkor ezekre a fejlesztésekre, és nagyon sok ilyen fejlesztés azért fullad meg, mert rosszul célozza meg, hogy ki a vevője, ki az ő egész egyszerűen felhasználója. Ez a kérdést föl is teszem, hogy ki a tényleges felhasználó ezekben az esetekben, és hát bizony a prognózis az az, hogy nagyon rövid időn belül a második szakaszban a felhasználó az legtöbb esetben a család lesz ismételten. Mert nem lesz rá módja, hogy eljuttassa az idősét. Sokat fog, először nagyon mindenki hisztizni fog, keresi a protekciókat, hogy hogy tudja eljuttatni az időst a szociális gondoskodásba, az államiba, és mikor rá fog döbbenni arra, hogy nem megy, akkor kénytelen lesz a felelősséget visszavenni magára. Ez egyre többször fog megtörténni, és történik meg már ma is. Az első szakaszban ugye tudjuk, hogy az idősek és a betegek önmaguk a felhasználói minden fejlesztésnek és minden eszköznek. A második, amikor gondoskodunk valakiről, személyes gondoskodásról beszélünk, akkor az eszközöknek és fejlesztéseknek a felhasználói azok a professzionális gondozó szervezetek, a laikus segítők, őket valamiért így hívjuk, ahol a család van, illetve tegyük hozzá, hogy ezeket is egészen világosan mutatják jelen pillanatban a kutatások, hogy a Magyarországon az alkalmazott tápolónők, akik legjobb esetben Erdélyből szoktak jönni, mert nálunk úgy néz ki a rendszer, hogy most minden magyar nővér elmegy Ausztriába és Németországba, ez a célterület, és az összes erdélyi pedig ide jön, hogy ezek általában laikusok, tehát nem jól szakképzett nővéreket szoktunk alkalmazni a nagymamáknak az ápolására. És ugye vannak utána még a felhasználók, akik az EU és szociális elhelyezést nyújtó intézmények. A fejlesztések esetében egészen világos, hogy általában a legnagyobb fejlesztések és a legnagyobb pénzek és a legnagyobb programok hardware és software szinten egyaránt a harmadik szakaszban tudnak a legjobban érvényesülni. Magyarul a kórházban, meg az intézményben. Oda mindenki fejleszt és mindenki ad el. Egyrészt mert ez egy viszonylag jól felmérhető piac, másrészt meg lokális. Tehát nem megy sehova, nem kell olyan új kihívásokkal szembenéznünk, mint a lakásokban megoldott problémákkal, vagy a lakásokban megoldandó feladatokkal. Ugye a diagnosztikában nagyon pontosan tudjuk, hogy amiről ma többször szó esett, hogy egy mérésnek a pontosság az a körülményeitől rendkívül függ. Tehát én valakinek megmérem a vérnyomását az orvosi rendelőben, illetve ő megméri otthon egyedül, bízhatok-e abban az adatban pontosan, amit ő megmért, hogyha nincsen hozzá olyan eszközöm, ahol a körülményeket nem kellett, kvázi azt mondom, hogy függetlenné tennem a méréstől. Úgyhogy ez a harmadik terület, ugye itt eladhatunk MR-géptől, CT-ig, röntgentől, nővérhívóig, mindenfélét, ők jó vevők erre, és még általában valamennyi pénzük is van. De viszont mit kezdünk az előtte levő egyre nagyobb, majd egyre nagyobb számú csapatokkal, mint idősekkel is, meg mint laikusokkal is? Nekik kellene szolgáltatásokat terveznünk, nekik kellene eladnunk, illetve segítséget nyújtanunk, hogy ezt a feladatot el tudják végezni. Ugye most kicsit furcsán is hangozhat, hogy én, mint máltai, sokszor beszéltem arról, hogy szolgáltatást eladni, mert mi az égvilágon nem akarunk semmit eladni. Tehát mi arról a játszótérről jövünk, ahol mi ezeket az embereket jelen pillanatban, mint professzionális gondozó, gondozzuk. Ellátjuk intézményben, otthon, nappali intézményben, étkeztetéssel, és mindenféle módon, ahogy mi kötődhetünk ehhez az ellátáshoz, és azt látjuk, hogy most itt nem a mi kapacitásaink fognak bedőlni, hanem a társadalom kapacitásai fognak ebben bedőlni, a civileké és az állami egyaránt, tehát el kell kezdenünk készülnünk nekünk is, mint máltaiaknak arra, hogy hogyan próbálunk támogatást adni azoknak, akik felvállalják saját édesanyjuk, édesapjuk, nagyszüleik gondozását. Még akkor is, hogyha ezt jelen pillanatban már kényszerűen vállalják fel. Egyre többek kénytelenek felvállalni, leginkább azért, mert átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény alig van férőhely szinten Magyarországon, és tudjuk, hogy ma egy akut betegség után a kórházból igen gyorsan távozásra bírják az embert. Hát akkor mi szokott következni? Őrült rohangálás, hogy szerezzünk a mamának mégis helyet a belgyógyászaton. Ez az első. És mikor aztán minden bedől, akkor kénytelenek vagyunk hazavinni, és akkor döbbenünk arra rá, hogy otthon, hát mit csináljunk vele? Képtelenek vagyunk ápolni, gondozni őt, mert mi az, amink van ahhoz, hogy mi tudjunk ápolni? Van családi kapcsolatunk, van elkötelezettségünk, És van hozzá olyan szeretetünk, ami talán kitart az ápolás végéig. És mi az, amink nincs? Nincs szakértelmünk, nincsen szakmai segítségünk, és nincsen semmilyen külső támogatásunk jelen pillanatban. Egy egyszerű, és egy azt kell mondjam, hogy a nagy fejlesztőkhöz képest a Máltai Szeretetszolgálat nem fejlesztő cég. Egy egyszerű megoldást próbálunk mi alkalmazni, ami persze csak kisegítő és kisebb megoldás lesz a sok-sok megoldásnak az erdejében. Ez egy pályázatban elnyert fejlesztés, ami, ha minden igaz, akkor március így kell beinduljon teljes egészében, úgyhogy most egy aktuális fejlesztés alatt állunk, de nem olyan bonyolult dolog, hogy ne lehessen beszélni róla, mert hogy semmi csoda nincsen benne. Mi egy, úgy hívjuk ezt a leányt, hogy Máltai főnővér, és a Máltai főnővér portált fejlesztjük le jelen pillanatban, ami attól főnővér egyébként, már nem vagyunk olyan túl sokan, úgyhogy talán elmondhatom azt a rossz viccet, hogy egy kollégám azt mondta, hogy ne nevezzük főnővérnek, mert ez olyan név, mint a 70-es években volt ilyen erotikus filmeknek a címe, tehát hogy próbáljuk meg ezt elkerülni, ezt a sztereotípiát. Ez egy olyan portál lesz, ami elsősorban arra koncentrál, hogy megtanítsuk ápolni azt, aki nem tud. Ugye lehet nővérképzőbe járni 2 évig, 4 évig, 6 évig, és sok mindent tanulni, de amikor otthon vagyok, és a nagymamát nekem hazaadták a kórházból, akkor fogalmam nincs, hogy kell alatta megágyazni. Fogalmam nincs, hogy hogy kell megetetni. Ötletem sincs, hogy tisztességesen hogyan kell őt megmosdatni. Ez a portál elsősorban arra vállalkozik, hogy magyarul, tehát nem az egészségügynek a tolvaj nyelvén, hanem magyarul elmondja és kis videókkal megmutatja azt, hogy az alapvető ápolási fogásokat azt hogyan kell elvégezni. Annyiszor nézem meg, ahányszor akarom, annyiszor próbálom meg, ahányszor akarom, mert hogyha megtanulom, akkor az én életem lesz könnyebb. A gondozottamé is, de az enyém egészen biztosan. Ez az általános ápolási feladatok mellett nagyon világosan és határozottan betegség típusok szerint is ápolási feladatokat bemutat és megtanít. A második fő blokkja az, aki tud nekem segíteni. Kicsit IKEA-san, így tegeződve tesztem fel ebben a kérdéseket, de azt gondolom, hogy ott arról van szó, hogy elvileg a főnővér beszélget a nővérrel, hiszen mi azt a segítséget nyújtjuk, hogy kvázi a szakmai támogatást kívánjuk megadni egy laikusnak az otthoni munkájához. Itt egy szolgáltatási térkép fog szerepelni, ahol bejutom azt, hogy én mondjuk Budakalász külsőn lakom, és ő rajzol körém egy kört, ahol megmondja, hogy honnan kaphatok étkeztetést, kihez fordulhatok, hogyha házi segítségnyújtásra van szükségem, hol találok gyógytornászt, gyógyászati segédeszközboltot, hol találok különböző olyan szolgáltatásokat, amelyekre a betegem ápolása kapcsán szükségem lehet, és amit nekem be kéne vonnom a munkámba. A harmadik blokkja az, kérdezz, ha nem tudod megoldani, nyilván egy online segítség lesz, amit ahol képzett ember várja, a képzett főnővér várja a kérdéseket, és próbálja együtt megoldani azokat a helyzeteket, vagy felkészíteni rá a gondozót, a laikus ápolót, amire egyébként ő nem volt soha még felkészülve. Támaszkodj ránk, ez egy nagyon fontos része annak, hogy kevésbé gondolta, vagy gondolják annak, az ápolókról lehet tudni egyébként, és ez Magyarországon erre is van statisztika, hogy aki beteget ápol, az ápolási folyamat végére nagy valószínűséggel, azaz több mint 50%-ban maga is beteg lesz. Általában elsősorban izületi és különböző egyéb betegségeket szed össze a rossz mozdulatoktól és a rossz emeléstől, rossz hajlítgatást, rossz fülőfelültetéstől, de mellette, amit összeszed, az a saját magányosságából fakadó pszichés problémáknak a tömege. És erre próbálunk mi itt egy olyan fajta kommunikációval nem megoldást kínálni, segítséget adni, amivel folyamatosan próbálunk kapcsolatot tartani, és neki olyan táplálékot adni, lelki táplálékot, ami abban erősíti, amit csinál. A ötödik része, ez a jegyezd fel, hogy el ne felejtsd, ezt mi úgy hívjuk, hogy ez egy interaktív digitális lázlap, ez tök manuális. A tök manuális alatt azt értem, hogy megteheti azt, hogy nem vesz iPhone-os mérleget, de ha leméri a beteget, akkor ebben a lázlapban ezt följegyezheti, illetve gyakorlatilag összeállíthatja azt, hogy mik azok az adatok, amiket ő szeretne egyáltalán mérni, vagy aminek szüksége van a beteg ápolása kapcsán. És ami ennek a különlegessége, hogy egyébként itt halkan jegyzem meg, hogy ebben még kicsit konkurenciánk is leszünk, de csak nagyon picikét, mert azt hiszem, hogy mi nem versenyzünk a T-csoporttal egy picikét sem, sőt, a támogatóink. Viszont abban igen, hogy ebben a programban arra lesz képes, hogy ugyanúgy azokat a gyógyszeres terápiákat, hogyha rögzíti az ápoló, hogy mikor vett és milyen terápia alapján, hogy mind figyelmezteti, igaz, hogy e-mailben és nem SMS-ben, mert nekünk arra kevésbé lesz forrásunk, a mellékhatásokra ugyanúgy így figyelmezteti a elfogyó gyógyszerre és arra, hogy körülbelül hol kellene tartania ebben a terápiában. Van ennek egy nagyon nagy blokkja, amiről örömmel hallottam szintén Kozman professzor úrtól, ez dietetikai tanácsadás része, ahol azt én úgy fogalmaztam, hogy elég volt a főtburgonyával. Ez azt jelenti, hogy általában ma egy beteget hazaviszünk a kórházból, akkor a biztonság kedvéért párolt csirkemellen és főtt krumplin kívül nem adunk neki semmi mást enni, nehogy bajt csináljunk. Ezért egy beteg, ha közöttünk él, akkor annak kijut az, hogy mi vasárnap esszük a rendes ételt, ő megeszi ezt. Hogy mi arra készülünk, hogy egy olyan betegség specifikus és a korra, állapotra való dietetikai tanácsadást és szakácskönyvet rakjunk a család elé, gondozó elé, ami alkalmassá teszi őt arra, hogy mondjuk változatosan, harmonikusan és a betegséghez alkalmazva tudjon ételt készíteni a betegének. És az utolsó része, ez a szintén azt gondolom, hogy a lelki részt erősítő, elsősorban ez a nem vagy egyedül, ne érezd magad egyedül, hiszen a pszichés problémák elsősorban a ápoló elmagányosodásából fakadnak. Ez egy gyakorlatilag egy fórumrendszer lesz, amiben ezek az emberek egymással tudnak kommunikálni, és azt reméljük, hogy megfelelő moderálás mellett nem gyengítik, hanem erősítik egymást ebben a feladatukban. 2012-re, márciusára kell befejezzük ezt a programot, ami attól is speciális, hogy a Máltai Szeretetszolgálatnak az első olyan programja lesz, ami hét nyelven fog beszélni, ugyanis közvetlen európai finanszírozás mellett azt a kötelezettséget kellett vállalnunk, hogy az oktatási portál az Közép- és Kelet-Európában minden ország nyelvén elérhető lesz. Románul, ukránul és szerbül nem kellene, de azt kell, hogy mondjam, kárpát-medencei és magyar kötődésünk miatt ezt önként vállaljuk. És a teljes magyar portál az jövő júniusra fejeződik be, ennek a leghosszabb része egyébként a szolgáltatási térképnek a fejlesztése. Én azzal zárnám ezt az előadást, hogy zárom, most kikapnék a főnökömtől. Azzal zárom ezt az előadást, hogy át kell alakítsuk egy kicsikét a gondolkodásunkat minnyájunknak. Minap egy felelős ENSZ vezető azt mondta, tehát loptam az ötletet, nem magam találtam ki, hogy ha Afrika arca egy kisgyermeknek az arca, akkor Európa arca egy idős embernek az arca. És egyre inkább az elkövetkezendő évtizedekben ezzé fog válni. És alapjában véve azon múlik, hogy ez az idős ember arc mosolygós vagy szomorú, hogy mi hogyan készülünk fel az ő integrálásukba a társadalomba. Már most rosszul beszélek, és én magam is rosszul mondom, mert az idősek felé olyan sztereotípiákkal fordulunk egyébként, amik általában pozitívak, de általában gyermekiek. Magyarul úgy próbálunk róluk gondoskodni, és úgy próbálunk velük viselkedni, mintha gyermekek lennének, és úgy próbálunk mindent nyújtani nekik, mintha egy kicsikét megint gyereknek néznénk őket, mi felnőttek. Én azt gondolom, hogy ez egy rossz szemlélet, mert hogy Európa népessége, Európa társadalma olyan döntően fog átalakulni, és ebbe a korosztályba megjelenni a legnagyobb számú ember, hogy nem tudunk majd önmagunkra csak úgy tekinteni, mint valami gondozandó, ellátandó gyermekre. Meg kell változtassuk a szemléletünket. Ha ez nem fog sikerülni, akkor nem fog sikerülni, jó megoldásokat sem találnunk arra, hogy majd önmagunkat és a nálunk még idősebbeket hogyan tudjuk jól ellátni. Én ehhez sok sikert kívánok önöknek is, meg magunknak is, mert ha nem sikerül, akkor borzasztó nagy bajban leszünk, és én ezt nagyon szeretném, hogyha ez a kicsi ország, meg Európa is el tudná kerülni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál.